Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast 7. adásában. Freddy Botond vagyok, az adásunk publikálásának pillanatában pedig már csak 12 nap van hátra az amerikai elnökválasztásig, és ahogy megszokhattátok, beszélgető társaim ezúttal is Kernel Zsolt és Papp Szilárd lesznek. A mai adásban előbb bemutatjuk, mit is gondol a magyar választókorú lakosság Donald Trumpról és Kamala Harrisről, mégpedig annak a közvéleménykutatásnak az eredményeire támaszkodva, amelyet a 21 kutatóközpont október közepén készített a Partizán megbízásából. Utána pedig azt nézzük meg, hogyan is fordult rá a két jelölt a célegyenesre, milyen erősségeik és gyengeségeik maradtak az utolsó napokra, milyen társadalmi csoportok puhításán, mozgósításán kell még dolgozniuk. Zárásképpen pedig Zsolt fog készülni John Fetterman amerikai szenátor portréjával a feltörekvő politikusok rovatunkban. Kezdjünk!
Na igen, szóval az az izgalmas történet van, hogy a Partizán most rendelt a 21 kutatóközponttól egy ilyen átfogó közvéleménykutatást, ami így a magyar lakosságra nézve reprezentatív, és ebben ezt ilyen különböző műsorok keretében belül részben már egy részét szerdán, október 23-án bemutattuk, egy részét meg még más adásokban, például a Péntek reggel podcastban, meg a Vétóban fogjátok hallani, de becsempésztünk két kérdést arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak a magyarok az amerikai elnökválasztások tétjéről, és az egyik kérdésünk az az volt, hogy ön szerint Magyarország szempontjából melyik lenne az előnyösebb, hogyha Kamala Harris, vagy hogyha Donald Trump nyerne. És egyébként nem túlzottan meglepő módon kb. Három részre bomlik a társadalom. A legnagyobb része, ami egy ilyen relatív többség, tehát a legnagyobb kisebbség, az azok aránya, ez 40%, azok, akik azt mondják, hogy a Donald Trump győzelme lenne hasznosabb Magyarország számára. A második legnagyobb csoport az a bizonytalanoké, akik nem tudják eldönteni ezt a kérdést, vagy bizonytalanok ebbe a kérdésben. Ők 31%-nyian vannak, és ezen kívül, akik Kamala Harris tartanák előnyösebbnek, ők 29%-nyian vannak, tehát gyakorlatilag a bizonytalanokkal megegyező tábor, vagy hát hiba határon belül van. És arra is rákérdeztünk, hogy hogyan bomlik meg ez pártpreferencia szerint, tehát hogy a különböző pártok szavazótáborai hogyan vélekednek ebbe a kérdésbe, és hát nem meglepő módon itt azért leképeződik egyfajta ilyen politikai polarizáció, ami más kérdésekben is. A Fidesz szavazóinak 81%-a Trumpot, míg a Tisza szavazóinak 63%-a Harris-t gondolja hasznosabbnak Magyarország számára. A bizonytalan szavazóknál pedig 56% a bizonytalanok aránya, tehát azok, akik ebbe a kérdésbe sem tudnak vagy akarnak véleményt nyilvánítani.
Szívesen találkoznék azzal a 11%-i mi hazánkossal, aki szerint Kamala Harris lenne jobb Magyarország számára.
Na igen. Na igen, mert a mi hazánknál kb. Az van, hogy 63% Trumpot, 11% Harris-t és 26% pedig bizonytalan ebbe a kérdésben. És akkor igazából, ha megnézzük, ami nekem még így érdekesebb volt ebbe a kérdésbe, az az, hogy például a férfi-női viszonylatban, tehát nemi viszonylatban, nemi bontásban van-e valamilyen különbség, tehát például az, amit Amerikában látunk, hogy azért a nők inkább szavaznának Kamala Harrisre, mint Donald Trumpra, vagy nagyobb arányban, és igazából nem látunk ilyen különbséget, tehát mind a férfiak, mind a nők körében Trumpot gondolják nagyobb arányban hasznosnak Magyarország számára, a férfiak 42%-a mondja ezt, a nőknek 37%-a, Harris-t a férfiak 34%, a nőknek meg 25%-a gondolja előnyösebbnek Magyarország számára. Tehát a nagy különbség az valójában az, hogy a nők körében sokkal nagyobb a bizonytalanok aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak válaszolni erre a kérdésre, tehát amíg a férfiaknál ez csak 24%, addig a nőknél 37%, ami egyrészt ilyen tematikus dolog is, tehát szerintem külpolitikai kérdésekben van ez, hogy egyébként az egy ilyen férfiasabb téma olyan értelemben, hogy ha megnézzük mondjuk az amerikánó hallgatottsági adatait, vagy általában a külpolitikai műsoroknak a nézettségi adatait, akkor ott is azt látjuk, hogy azért jelentősen felülreprezentáltak a férfiak. Szóval, hogy én kb. Ennek tudom be ezt a dolgot, kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok, na és gyorsan még elmondok a másik kérdés, pedig az volt, hogy a háború, az orosz-ukrán háború lezárása szempontjából Kamala Harris vagy Donald Trump elnöksége lenne hasznosabb, tehát hogy melyik vezetne hamarabb békéhez, és itt pedig hát nagyjából ugyanazt látjuk, mint az előző kérdésnél, annyi különbséggel, hogy itt Trumpnak az úgymond támogatottsága, vagy a Trumppal szimpatizálók, vagy a Trumpban bízók aránya egy kicsit nagyobb, 43%, a Harrisben bízók aránya egy kicsit kisebb, 24%, a nem tudom, az pedig kb. Ugyanannyi, 33%. Tehát, hogy itt van egy pici elmozdulás Trump irányában, pár preferenciákat tekintve itt is hasonló a lebontás, annyi a különbség, hogy a Tisza szavazók azok jelentősen elbizonytalanodnak ebbe a kérdésben. Tehát míg a Fidesznél ugyanazt látjuk, hogy 84%-uk szerint a Donald Trump segítené elő nagyobb eséllyel a béke megteremtését és a háború lezárását, miközben Harrisről ezt csak 3%-nyian gondolják. Van 3%-nyi fideszes szavazó, aki Harrisben látja a háború lezárása, mielőbbi lezárásának garanciáját. A Tiszánál viszont az van, hogy itt többen vannak, akik Harrisben bíznak, de csak 48% az ő arányuk, 19 a Trumpban bízók, és 33 a nem tudom választ adók. Szóval, hogy itt én azt gondolom, hogy bejön az a téma, hogy hát a Fidesz azért ezt régóta tolja, hogy Trump elnök úr a béke garanciája. Tehát ott van egy karakteres állítás, amihez tudnak viszonyulni a fideszes szavazók, tudnak azonosulni vele. A Tiszánál, meg úgy általában az ellenzéki pártoknál, ahol alapból így a külpolitikával való foglalkozás, az sokkal kevésbé van jelen, meg sokkal kevésbé van jelen az, hogy a saját belpolitikájukat valahogy egy ilyen tágabb külpolitikai keretbe helyezzék. Ott azért van ez az elbizonytalanodás, és bár azért majdnem háromszor annyian vannak, hát nem, de 2,5-szer annyian vannak, akik Kamala Harrisben bíznak ebben a tekintetben, mint akik Trumpban, de így is azért sokkal jelentősebb az elbizonytalanodás ahhoz képest, hogy mondjuk 63% Tiszás mondja azt, hogy Magyarország szempontjából Harris lenne az előnyösebb. Szóval én most így ezeket gondoltam kiemelni, az adatokat egyébként közzé fogjuk tenni ilyen grafikonos formában az adás után a social media felületeinken, tehát még majd részletesebben is tudjátok böngészni, hallgatók. Na de, mit gondoltok, vagy nem tudom ti a számokból mit olvastatok ki?
Szerintem az nagyon érdekes, hogy ugye a Harris mellett igazán senki nem érvel, és ahhoz képest, nyilván ez valamit mond arról is, hogy a Tiszának a szavazói azok honnan jöttek, és ez megint azt látszik alátámasztani egyébként, hogy nagy részt az eddigi ellenzék szavazói azok, akik a Tisza szavazói lehetnek, és kicsit elcsúszok ilyen magyar politika felé, de szerintem ebből a szempontból ez érdekes, mert hogy van egy ilyen reflex, ami hogy az ellenkezőjét mondják annak, amit Orbán Viktor mondana. Én tök őszintén ebben a kérdésben, hogy melyik elnök jelölt lenne jobb Magyarország számára, ebben szerintem a nem tudom, és ebben az esetben nem egy olyan válasz, ami nem tud eldönteni, hanem egy helyes válasz is, hiszen egy csomó szempontból nem lehet tudni valójában, hogy a két elnök jelölt közül melyik lenne jobb Magyarország számára. Szerintem egyetlen konkrét ügy van, amiben tisztán lehet tudni. A Trump-féle védővám háló, az a magyar cégeket és a magyar gazdaságot ezt keményen érinteni. És jelentősen megdrágulna az, hogy mi exportáljunk az Egyesült Államokba, és az exportunk eleve az Obama hatalomba kerülése óta eltelt időszakban Trump alatt volt a legalacsonyabb Amerikában, tehát még Obama alatt is magasabb volt, és most Biden alatt pedig majdnem kétszer annyit exportálunk már, az Egyesült Államokba, mint Trump alatt exportáltunk. Ezt nyilván rosszul érintené a Trumpnak ez az ilyen zászlós hajó terve, a védővám gyűrű, de hát ezen túl tényleg tök nehéz megmondani azt, hogy melyik lenne jobb. Szóval ebben az esetben szerintem, ha nem tudom, az nem is feltétlenül egy kibúvó, hanem egy ilyen helyes válasz is. És én értem, hogy ezen a mintán, amit az előbb viccelődtem vele, hogy a Mi Hazánkból, és hogy azon a mintán, amikkel az ilyen kutatások készülnek, ugye eleve a Mi Hazánkos szavazóknak a 10% az az effektíve egy-két emberről van szó. Tehát, hogy itt egy-két olyan ember lehetett, aki azt mondta, hogy a Mi Hazánkra szavazna, de egyébként azt gondolja, hogy Harris jobb lenne Magyarországnak, de hogy szerintem ez egy annyira érdekes gondolatmenet lehet, hogy tényleg szívesen legalább egy sörre leülnék vele.
Ami tök izgés, tényleg ebben Zsolttal egyetértünk, hogy ugye a védővámokra lehet kockáspapíron számolni, hogy az mennyiben rossz, és nem csak közvetlen a magyar gazdaságnak, de az egész uniónak, és ezen belül pedig a német autóipar, ugye az a Trump egyik kedvenc célkeresztben szereplő európai kiátkozni való, kitiltani való bűnbakja. Tehát ha ezt veszem, akkor pont ez még rátesz az egész magyar gazdasági kitettségre. Hogy mitől jó vagy rossz még esetleg Magyarországnak egy ilyen elnököt, nyilván a értelmiségi szurkoló gondolhatnak a demokrácia állapotára, tehát azért azt gondolom, hogy egy ilyen további körúton belüli vitának termékeny talaja, és akkor ott megoszlanak kellően ezek a nézetek. Ami engem egy picit tényleg intellektuálisan felizgatott, ez, amit Szilárd is kiemelt, hogy a férfi-női eltérés az ekkora. Tehát sok külpol statisztikát néztünk már, és kétségtelen, hogy Magyarországon van egy gender gap ebben, tehát ez azt jelenti, hogy a külpolitikával valóban inkább férfiak szoktak tendenciózusan inkább foglalkozni. Ez olyan azért van, mert eleve a nők egy része a Fidesz üzeneteknek megfelelően vissza vagy átfordult, vagy a principiumnál maradt, vagy pedig azért, mert az egyetemi szakokat is megnézhetnénk, hogy milyen arányokban vannak olyan helyeken, ahol egyébként mondjuk a nemzetközi kapcsolatok egyébként szinte most már inkább messze lány dominanciájú szakká változott. Tehát ha ezeket vesszük, akkor azért ez egy érdekes kérdés, hogy ez hogy jön ki, hogy egy női elnökjelöltnek nem szurkolnak. Tehát bennem azért van egy erős kérdés, hogy önmagában, hogy van egy női jelölt, azon a Magyarországon, ahol a környékbeli államokkal szemben soha nem volt női miniszterelnök, tehát azért még Szerbia is be tudott egy ilyet húzni magának, Románia is, Szlovákia most már államfőt, kormányfőt, még az ukránoknál is volt ugye női miniszterelnök. Tehát ha ezeket végignézem, akkor azért ez egy kérdés, hogy vajon a magyar női populációban ez a szimpátia érzés felülíródik a polarizációban, vagy nem. De ez most már nem is magyar belpolitika, hanem magyar szociológia lenne. Ha még tovább nézzük az adatokat, akkor valóban az a Tisza elbizonytalanodás az orosz kérdésben az egy izgalmas pont, nem nekünk, hanem a tiszásoknak, hogy ezt hogyan kell kezelni, amikor majd ők erről kommunikálnak. Itt ugye az adásunk az majd október 22-én készül, és ugye a 24-én reggel megy adásba, tehát ebből a szempontból érdekes, hogy 23-i üzenetek hogyan fogják ezt megfogalmazni. Egyébként azért a legtöbb helyen hozza azokat a Trumpi mutatókat is a felmérés, ahol ugye az inkább vidéki, inkább alacsonyabb szintű iskolai végzettséggel rendelkezők azok, akik támogatják, és akkor ez meg a Zsolt tézisére megy vissza az identitás krízisről, meg a férfiasság képről. Egyébként a Pew Research Center pedig csinált egy férfiasság felmérést, hogy mit gondolnak az amerikai férfiak saját magukról, amiben az volt az izgi, hogy az összes mondjuk úgy, hogy szociálisan érzékeny korábban nőknek tulajdonított tulajdonság, tehát az, hogy kedves vagy érzelmes, ezeket a férfiak maguk úgy érzik, hogy a társadalom nem értékeli bennük. Ezzel szemben az összes fizikai megjelenésre vagy asszertivitásra vonatkozót érzik, hogy pozitív visszajelzést kapnak rá. Tehát érdekes, hogy ez még mindig egy ilyen teljesen 20. századi társadalom képet tükröz az USA általános felmérésében, hogy a férfiak mit éreznek elvárásnak és mit nem. Hát ezt lehet itt is meg lehetne csinálni.
És ez egy nagyon jó átvezető arra, hogy akkor elkezdjünk beszélni arról is, hogy mi történt az Egyesült Államokban az elmúlt napokban így a kampányhajrában, hogy ugye milyen elvárásokat fogalmazunk meg férfiasság kapcsán, hogy a hétvégi egyik pennsylvániai kampánygyűlésén Donald Trump 10 percet így hát ilyen zárójeles beszélgetésként méltatott egy helyi származású, pennsylvániai származású legendás profi golfozót, és ennek a 10 perces kitérőnek a végén arról beszélt, hogy hát amikor a csapattársak bementek a zuhanyzóba és meglátták az illetőt, akkor mind úgy jöttek ki, hogy wow, mekkora. Szóval, hogy Donald Trump is felült a péniszvonatra, úgymond,
ha már ez egy
magyar belpolitikát. Akkor, szóval férfiasság.
This is a guy that was all man. This man was strong and tough. And I refuse to say it, but when he took showers with the other pros, they came out of there, they said, oh my God.
Nem tudom, elmond egyébként valamit a modern politikáról, az, hogy ennyire egyszerre talál, ugye a Magyar Péter sűrűjön ez a vált, hogy valójában ő a magyar Trump, és nem Orbán a magyar Trump, a teflonszerűségével, a bármit bemondani hajlandóságával együtt, és hogy pont egyszerre jön elő egyébként ez az ilyen péniszpolitikai állításvonat, vagy csak arról mond el valamit, hogy hol tartunk a közbeszédben egyébként?
Hát hol tartunk a közbeszédben, hol tartunk abban az igényességben, hogy bármilyen politikai közeli érvkészlettel valaki még próbálkozzon. A Trump vonalon azért, ha jól értem, ez egy egészen másik sztori annyiban, hogy sokkal inkább a Trump mentális állapot versus bármit megengedhetünk a választási győzelemért nagy vitába csomagolódik a péniszkérdés. Tehát abban, hogy amiről most már megint külön felmérések vannak, hogy igazából ki az, aki azt gondolja, hogy Trump tényleg megcsinálja, amit mond, versus csak azért mondja, hogy megnyeresse a választást. Persze nem nekem mondja, hanem a többi republikánusnak, de valójában ezt nem gondolja komolyan. És akkor ugye ebben azért az elmúlt két hétben óriási változások vannak abban, hogy a Boston Globe-tól tényleg mondjuk úgy, hogy nem mindig első vonalas Trump támadó újságokig is felvetődik az a kérdés, hogy Trump szellemi állapota mennyit romlott a kampány alatt.
És hát úgy néz ki egyébként rengeteget.
Igen, tehát a közmegegyezés ebbe az irányba megy, de közben egyre vadabb helyekről kapja a támogatást, és azért az, hogy Elon Musk közben Pennsylvaniában 90 perces kampánygyűlést tartotta maga szakállára, az részben mutatja azt, hogy tényleg mindent bevetnek, részben pedig akik mögébe álltak és megtették a tétjeiket Donald Trumpra, azok most ebben a három hétben már nem fogják elengedni.
Aminek a maga szakállára nagyon jó szóvic volt véletlenül.
Jaj. Jaj.
Amúgy hallottam a múltkor egy érdekes szempontot ezzel kapcsolatban, hogy igen, szóval, hogy ezt lehet így olvasni a mentális állapot felől is, meg ugye írnak erről is, hogy így azzal az indokkal mondják le mostanában a csomó interjúját a Trumpnak, a stábja, hogy hát fáradt, kimerült. Tehát, hogy azért nem feltétlenül bírja már ezt az iramot fizikailag sem, de hogy szerintem van egy másik érdekes dimenziója, az maga ez a stílus, és hogy így most például ezt a fajta ilyen péniszméret poénkodást, ezeket ilyen stand-up komédia bárokban és egyébként drag queen show-kon drag queenek szokták csinálni, tehát hogy ez a típusú esztétika, amit ugye így Susan Sontag nyomán campnek hívunk, tehát ez az eltúlzott, ironikus, ez a túlhúzott és kicsit ilyen debilkedős stílus, ez valójában egy ilyen tudatos stílusválasztás is lehet, mint valaki, aki ilyen megközelíthető, ha onnan nézzük, hogy ugye az egy demokratáknak az egyik legnagyobb vágya Trump ellen, és most az utóbbi hetekben ez felerősödött, hogy hát ő diktátor lenne, hogy bevetni a hadsereget, saját szavaira hivatkoznak, mert ezeket Trump mondta, tehát hogy bevetni a hadsereget a saját, vagy a belső ellen, az úgymond belső ellenségek ellen, tehát politikai ellenfelei ellen. Szóval ebben a kontextusban ez a fajta ilyen tényleg ez a fajta camp, ez a fajta ilyen drag queen-es poénkodás, ez egyébként ki tudja húzni valamennyire, vagy bizonyos választói rétegeknél ki tudja húzni ennek a diktátor, hát nem így néz ki egy diktátor, vagy hogy mondjam.
És ebben ugye elkövetett egy olyan stántot is, hogy elment egy McDonald's-ba 10 percre, és ott kiosztott 4 darab sült krumplit, ugye részben azért is, mert hogy Kamala Harris elmondta, hogy a dolgozott ilyenbe a diák évei alatt, úgyhogy gyorsan Trump is ezt úgy érezte, hogy be kell húznia, de tulajdonképpen hosszú idő után az első olyan volt, ahol kvázi kisemberként próbál megjelenni, tehát lehet szilárd, hogy ebbe igazad van, és van valami minimális kampánystratéga ráhatás Trumpéknál, hogy egy picit kevésbé a nagy okos vezető képébe legyen. Ezzel az ment szembe egyébként, hogy az Apprentice, tehát a Gyakornok nevű tévésójának a egykori producere megszólalt, nem tudom, hogy ezt láttátok-e, de kifejezetten izgalmas, mert persze azonnal indorszolta, vagyis támogattak a Kamala Harris-t, hogy hát Trumpnak annak idején, hogy tulajdonképpen ismeri, hogy az ő hibája az, hogy a Trumpot felépítették sikeres üzletembernek, mert hogy ezt a show megkövetelte, de hogy az volt a helyzet, hogy az összes sikeres CEO annak idején ugye nem ér rá egy tévéshowt csinálni, tehát nem véletlen, hogy Donald Trump ráért, de hogy még annak idején a saját céges boardroomja is olyan rossz állapotban volt, hogy hát nem tudtak ott forgatni, hanem föl kellett építeni egy stúdiót. Tehát, hogy itt szépen végigveszi, hogy hogyan építették föl Trumpot, és hogy ennek hát nyilván a mai napig meddig és milyen tartó hatása van. És ugye ezzel lett ő household name, bocsánat, csak tehát ez a gondolat vége, hogy ugye ezzel tudott ő ilyen kvázi kisemberpárti imidzsen elrajtolni még annak idején.
Ebben egyébként szerintem tök érdekes, hogy az egyik leghatékonyabb ilyen segítője szerintem a Harris kampánynak az a Mark Cuban nevű valódi sikeres milliárdos. Ő például pont ezen dolgozik, hogy lebontsa ezt az imidzset Trumpról, és hogy elmondja, hogy neki van egy csomó barátja, akiket nem fizetett ki a Trump, be kellett perelniük, és hogy ez egy ilyen ember, hogy nem fizeti ki az munkavállalóikat, meg nem ad vissza kölcsönöket, ilyeneket. És hogy egyszer ugye a Trumpról mondták azt, sajnos elfelejtettem, hogy kinek a legjobb mondata volt ez, hogy a Trump úgy néz ki, mintha egy szegény ember elképzelne egy nagyon gazdag embert. Hogy így, hogyha egyszer gazdag leszek, akkor mindenem aranyból lesz, és a nevem ráíratom az összes épületre, ahol lakni fogok, és egész nap McDonald's-ot és kólát fogok enni. És ugyanez van egyébként a szélsőjobbos, vagy hát az ilyen fiatal férfiakra tök nagy hatást gyakorló ilyen Tate testvérekre, Andrew meg Tristan Tate-re, hogy ahogy egy kisgyerek elképzel egy kemény férfit. Tehát egy ilyen rajzfilmszerű eltúlzott karikatúrája a férfi képnek az egész. Szóval ez egy nagyon érdekes változás. Hosszú távú ilyen konzekvenciákat nem tudnék levonni belőle, de érdekes.
Hogy valahol jó helyen kapirgálunk, azt gyorsan most akkor ebből a Pew Research-ból idézném. Van egy olyan kérdés, ami természetesen azért alapvetően értelmezhetetlen, mert azt teszi föl, hogy mennyire maszkulinnak vagy femininnek érzi magát a válaszod, és aztán ezt pártvonalon lebontják. És a kérdésre adott válaszban a republikánus férfiak 53%-a érzi magát highly masculine-nek, még a demokratáknál ez 29. És ugye attól lesz érdekes, hogy ugyanez a női lakosságban 38-32 arányban bomlik meg tehát a női szavazóknál, és innentől ugye az látszik, hogy a férfiaknál itt tényleg van valamilyen sokkal nagyobb diszkrepancia, vagy sokkal nagyobb mozgás ebben, vagy egyáltalán ez, hogy ők így vagy úgy érzik magukat, ez nekik téma. Hát ez biztos, hogy egy olyan terület, amin tovább lehetne menni. Én még egy ponton visszakanyarodnék az előző kérdéshez, ahonnan ez az egész leágazott, ez pedig Trumpnak ugye a szellemi állapota. Ugye az amerikai alkotmány nem volt mindig felkészítve arra, hogy mi történik, hogyha az elnök egyébként kiesik. Tehát ez ugye Eisenhower-tól indul aztán, hogy ezen gondolkozzanak, és ez ugye a 25-ös alkotmány kiegészítés lesz, ami kitalálja, hogy hogyan is van akkor, hogyha az elnököt lelövik, nem találják, nem ér rá, szívműtétje van, covidos, stb. Tehát, hogy erre kitaláltak egy elég jól működő rendszert, ami a mostani kritikusok szerint gyakorlatilag egy J.D. Vance elnökséget készít elő. Tehát azért a félelem az, hogy van egy alelnök, aki nem teljesen nyílt agendával fut, és mi van akkor, hogyha ő kerül oda, és innentől kezdve ugye két alelnök küzdelmét látjuk az amerikai elnök választáson. Egy Kamala Harris-t, akit a saját pártja így, ahogy oda tett, és egy J.D. Vance-t, akit meg belobbiztak, és Peter Thiel-ig befizettek.
Hát is különösen érdekes ez, hogyha, bocs, csak egy félmondat, hogyha nem meghalt Trump, hanem hogy nem fog semmit csinálni, hiszen egy idős emberről van szó,
van.
És akkor ez a
nem kell hozzá
prezidenciális miniszterelnöki modell, ahol esetleg a Vance a Cheney-nél is erősebb alelnök lehet, és miniszterelnökként irányítja az országot.
Egy Trump győzelem azt így valahol, szóval, hogy valahol így minden ilyen furasága ellenére értem, meg látom a történelmi funkcióját, de ez a J.D. Vance elnökség, ez valahol ilyen nagyon rémisztő dolog, mert hogy onnan jut ez eszembe, hogy tehát, hogy most az utolsó hetekben, vagy így tényleg így az utolsó 100 méteren, mindkét párt azt csinálja, hogy mikrotargetál. Ez tény. Külön olyan választói csoportokat targetál, céloz be, akiket úgy érzik, hogy még ott van még növekedési vagy mozgósítási potenciál. És Kamala Harrisnél ez alapvetően a fehér elővárosi nők, ez még egy olyan kategória, ahol nagyon-nagyon sokat hozott be, tehát történetileg mindig a fehér elővárosi nők, azok többségükben republikánusokra szavaztak. Most a múltkor láttam a pár napja a CNN-en a már idézett, és általam nagyon kedvelt Harry Entennek az összesítését, hogy most 1%-ponttal vezet ebbe a kategóriába Trump. Tehát még 4 éve, 8 éve, és mindig több számjegyű, vagy 2 számjegyű volt a különbség. Tehát, hogy itt nagyon behozta. A másik réteg, meg ugye, amiről múlt héten már beszéltünk, ez a fekete férfiak dolog, ezt azóta is megy. Most ugye az a polgárjogi harcos Al Sharpton interjúzta meg Kamalát az MSNBC-n, és ott is szóba került ez a kérdéskör. És a Trumpnál meg azt látom, hogy ők, akiket belőnek, az egyrészt ugye ez az egész McDonald's-os csel azért, vagy ilyen McDonald's-os szereplés, ez valahol van az ilyen alacsonyan függő gyümölcs, hogy emberek, akik, vagy politikusok, hogyha válnak ilyen helyekre, akkor így azt a képet sugallják, hogy igen, ez egy értékes munka, van ennek a fajta munkának is egy büszkesége, egy valami ilyesmi, tehát hogy van ez a rész, de a másik rész, hogy ilyen nagyon fura, weird kis szekciókra lőnek rá, akik általában nehezen mozgósíthatók, inkább kevésbé szavaznak, tehát ugye ez a fehér, vagy latinó, meg fekete fiatal férfiak, akik alacsonyabb arányba szavaznak, ez az egész ilyen kriptobróság, ami nagyon megy, meg hát részben ehhez a kriptobrósághoz kötve, és Vance, és akkor itt jön be Vance, ez az egész ilyen nagyon fura, ilyen széljobbos szubkultúra, ez az ilyen sötét felvilágosodás, ez a Dark Enlightenment, ez a Curtis Yarvin, meg Peter Thiel, meg ezek az arcok, akik nem tudom, ilyen monarchiát vezetnének be, vagy azt, és akkor Elon Musk is itt bejön, ugye Elon Musk, aki nagyon aktívan kampányol, és most már rengeteg pénzt elköltött Trump mellett, és ugye ilyen kopogtatási, mozgósítási dolgokba utazik most az ő Amerika névre hallgató Pekjével, ami egy ilyen kampánytámogató, finanszírozó szervezet. Na, és Musk most bejegyzett egy ilyen részvénytársaságot is, hogy az Amerikai Egyesült Államok részvénytársaság, mert hogy ez az egész ilyen sötét felvilágosodásnak az az elképzelése, hogy egy ilyen monarchikus rendszert kéne bevezetni, ahol az állam az nem polgárokból és választott vezetőkből áll, hanem áll vezetőkből, akiket viszont nem a polgárok választanak, hanem a részvényesek, tehát azok a cégek, lobbisták, mindenféle ilyen típusú érdekek választanák meg, és ők lennének kvázi a részvényesek, nekik tartozna felelősséggel, az egyszerű polgárok pedig kvázi mint vásárlók lennének, tehát mint a hotelbe, amikor elmegyünk egy hotelbe, és akkor mi ott alszunk, tehát olyan lenne egy ország is, hogy a hotelnek lenne CEO-ja, vagy vezérigazgatója, ez az elnök, akit a részvényesek választanak, tehát a befektetők és a nem tudom én kik, akik valójában irányítják az országot, és akkor mi nép, mi meg mi fogyasztóként tudnánk csak erre visszajelezni, tehát hogyha nem tetszik ez a termék, akkor elmehetnénk egy másik céghez a termékért, tehát átköltözhetnénk egy másik országba, ahol másként csinálják a dolgokat. És erre a szubkultúrára is most így nagyon, nagyon rámennek.
A Musk az szerintem ebből a szempontból tényleg egy ilyen karikatúra kb., hogy a hogy ugye létezik ez az ultimate összeesküvés elmélet, hogy a külföldről ide költöző milliárdos, aki robotokkal szeretné kiváltani a munkaerőnket, mikrocsippet ültetne az agyunkba, a szaudiak és a kínaiak pénzelik, és részvénytársasággal akarja alakítani az Egyesült Államokat, és hogy érted, hogyha ezt bárki más csinálná, mint az ember, aki Donald Trump legelkötelezettebb támogatója, ráadásul maga felé fölvásárolja a médiát, és saját magára állítja át, szóval így kipipálja kb. Az összes jobbos, meg maga közeli összeesküvés elméletet.
Igen, ez egyébként font, amit Papszi, te is mondasz, meg az egész erre hajasz, hogy az USA ezen a körön túl van. Tehát, hogy a szenátus az nem volt közvetlenül választott egészen, most nem tudom a pontos évszámot, de ugye még az 1890-es években óriási botrányok voltak abból, hogy ki hogyan vásárolta meg a szenátusi székét, hiszen azt az állami törvényhozások választották meg, hogy ki menjen szenátornak. És ugye ott volt az, hogy tényleg a aranybárók, a részbárók és a mindenféle egyéb magyar használatban zöldbáróként titulált, vagy most már csak oligarha, vagy mindenféle mások voltak, akik szépen bevásárolták magukat, és akkor ott a gazdag üzleti elit effektíve védte az érdekeit, majd kibontakozott az a mozgalom, ami elérte, hogy közvetlenül válasszuk. Nagyon zárójelben az Európai Parlament is átment ezen, ugye 1979-ig nem volt közvetetten választott, tehát azt gondolom, hogy a közvetett választásnak legalább annyi előnye van, hogy egy picit nagyobb transzparenciát terült az összes többi modellhez képest ezekbe a demokratikus rendszerekbe. Tehát azért ez elég ijesztő. Péter Tiltől valahol találtam egy 2009-es, tehát azért ezt még kétszer aláhúznám, bekarikáznám, tehát egy elég régi 15 éves mondást, ami egyszerűen úgy hangzott, hogy I no longer believe that freedom and democracy are compatible. Tehát nem hiszem, hogy a szabadság és a demokrácia kompatibilis egymással.
Ugye ő pont a, bocs, hogy pont a Carl Schmitt-i politikai teológia szó készletét próbálta az utóbbi időszakban ilyen modernizálva alkalmazni a modern valóságra. Tehát egy ez a szuverén kérdésköre az, amit időnként a Fidesz is feszeget némi kevesebb intellektuális háttérrel, az nála nagyon durván előjön. És ugye ezzel kapcsolatban pont a monarchia is, vagy úgy általában a vallás kérdése.
Igen, és ugye itt van az az érzékeny határ, amit szerintem elemzőként is nehéz nekünk átjárni, illetve nehéz ugyanannak az elemzői készlettel a határ két oldalának neki menni. Jelesül, hogy a szavazók egy része képes, perhajlandó, akár szívesen szavazza meg a jogairól való lemondást. Tehát azt, hogy effektíve a saját szuverenitását korlátozza olyan jelöltek megválasztásával, akik egyébként arra törekednek nyitott vagy kevésbé nyitott módon, hogy a emberi jogokat valamilyen módon korlátozzák. Ugye ez a most a hoteles hasonlat is pont ugyanerről szól, de valahol ez a Trumpi vita is, és most ugye egy nagyobb ment az a cikk, ahol előveszik a hitleri hatalom átvételt, és akkor ezt kezdik hasonlítani a Trumpi verzióhoz, hogy vajon ott is mennyi idő kell ahhoz, hogy ha Trump komolyan gondolja az alkotmány leépítését, akkor az milyen gyorsan valósítható meg. És ugye ez most üzleti körökben, amennyire én értelmezem, hogy ott is vannak bőven trumpisták, akik azt látják most a Péter Thieléken túl, akiknek közvetlen befektetése Trump, akik nem hiszik még mindig, hogy Trump megcsinálja azt, amit mond, hanem azt gondolják, hogy hozhat egy ugye a régeni supply side economics, tehát a nagyvállalkozóknak kedvező adó és gazdaságpolitikát, és ezért reménykednek Trumpban. Most ehhez képest ennek van ugye ennek a csomagnak egy másik óriási nagy alkatrésze, ami meg a demokratikus működésről szól, és ugye véletlen a Nobel-díjat most azért adták ki, ami bebizonyítja, hogy a jogállamilag döcögősebb helyeken kisebb a gazdasági növekedés.
Hát meg ugye itt konkrét, tehát hogy igen, egyrészt ugye ennek az ellenoldali érvelése az az, hogy lehet, hogy a Trumpnál alacsonyabb adókat kell fizetni, viszont Harrisnek kiszámíthatóbb lesz a jogi környezet, és mindig jobb kiszámítható jogi környezet. Kérdezzük meg az Opus Global nevű mészáros cégnek a vezérigazgatóját, aki pont erre panaszkodott Magyarországon az utóbbi időszakban, hogy mindenhol jobb kiszámítható gazdasági és jogi környezetben üzletelni, és ugye ott van a J.D. Vance-nek a szintén zászlóshajó politikai megoldása, az az itt lévő összes illegális bevándorlónak a kitelepítése. Na most azok a középnyugati meg déli vállalkozók, akik előállítják az Egyesült Államok, amúgy nem jelentéktelen élelmiszertermelésének a nagy részét, azok sok esetben rá vannak szorulva munkaerőként ezekre a kitelepíteni tervezett illegálisan itt tartózkodó emberekre. Tehát más nem csinálja meg azt a munkát, és van egy csomó olyan munka, amit még nem lehet robotokkal elvégezni, vagy gépesíteni. És ez szerintem egy ilyen tök durva, ilyen feszítő ellentét egy csomószor a Trumpot támogató nagyvállalkozók számára is.
Hogyha most így megint azt nézzük, hogy mi történt azóta, hogy visszalépett Joe Biden, vagy ahogy a Kamala Harris-t alakító Maja Rudolph az SNL-ben mondja, Joe Biden. Szóval amióta visszalépett, Kamala Harris megtette mindent azért, hogy ezt biztosítsa, hogy kiszámíthatóbbak lesznek a dolgok, hogy egyébként valahogy eltávolítsa magát annak az emlékétől, hogy itt azért, tehát hogy most, ha amikor az embereket megkérdezik, akkor a Trump évekre olyan szempontból emlékeznek vissza, hogy volt ez a fajta politikai felfordulás, meg minden, de hogy olcsóbbak voltak a dolgok, jobb volt a gazdaság, és ez ilyen szempontból nyilván egy igazságtalan dolog rávarni a Bidenékre, de hát mindenhol ez van, hogy az épp hatalomban lévőkre rávarják ezeket a dolgokat, a választók, infláció, meg tehát az áremelkedés, meg
is
ezeket a dolgokat. És csak ez azért hozom fel, mert pont valamelyik nap hozott ki a Bloomberg egy ilyen nagy interaktív összesítő anyagot arról, hogy gazdaságilag hogy néznek ki a különböző billegő államok. És hogy egyrészt az látszik, hogy ami a hétből a három államban, ami ugye ez a középnyugati Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, ott az országos, a COVID utáni kilábalás az alapvetően lassabb, mint országosan. És pont azokban a régi, pont a vidéki, tehát nem a nagyvárosi körzetekben, tehát még az a növekedés is, vagy az a kilábalás, ami jött, az is főleg a nagyvárosi körzetekben valósul meg, de a vidéki körzetekben olyanok is vannak Wisconsinban, meg Pennsylvániában, ahol még a gazdaság teljesítménye 2022 végén nem érte el a 19 végét. Tehát, hogy a COVID utáni zsugorodás még nem fordult vissza. És ehhez képest ugye vannak amit Sunbeltnek, tehát ezek a déli billegő államok, ami ugye Észak-Karolina, Georgia, Arizona, Nevada, ott meg az van, hogy ott mindenhol elég látványos növekedések vannak, tehát Arizonában, meg Észak-Karolinában olyan gazdasági növekedési számok vannak, hogy így szétmegy a fejem, tehát 12% Arizonában, és azt hiszem, hogy Észak-Karolinában nominális még nagyobb, csak közben pont emiatt rengetegen költöznek be oda, emiatt felmennek a lakhatási árak, és akkor az egész lakáspiaccal történik valami probléma, meg Észak-Karolinában olyan sokan költöztek be, hogy gyakorlatilag a nagy gazdasági növekedés már az egyfőre jutó GDP növekedésben nem mutatkozik, mert annyira nőtt a népességszám, hogy az egyfőre jutó GDP növekedést ott már teljesen elinflálta. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy ezek a dolgok mennyit fognak számítani, és hogy emögött a Kemp, és nem tudom milyen trumpista őrület mögött egyébként mi van, hogyha választók csak azt mondják, hogy hát ez egy idióta, de meg akarom mutatni a demokratáknak, hogy rosszul csinálták, és hogy kapják be, és azért szavazok Dafke erre az emberre. Tehát, hogy én ezt látom a legnagyobb ilyen problémának így most így az utolsó hetekben, főleg úgy, hogy tényleg egy pár tízezer szavazaton fog múlni az egész.
Itt ugye főleg azért érdekes, mert így ahogy elfogytak a vibe-ok, szembesül mindenki azzal, hogy valójában ez nem... Tehát, hogy itt van egy vita, hogy ez kinek áll ez a választás. Tehát, hogy ki az, aki nyerő helyzetben van, és csak elveszíteni tudja. És amíg a vibe-okat most fordítsuk le magyarra rezgéseknek, tehát amíg magasak voltak a rezgések, addig Harrisről gondolta mindenki, hogy hát ez a Harris választása, amit csak elveszíteni tud, és akkor sorolták a hibákat, amiket az egyik vélemény szerint ugyanazokat a hibákat követi el, mint az előző kísérleténél, a másik szerint nem új típusú hibákat követel, a harmadik szerint igazából nem követel olyan sok hibát. Én egyébként az utóbbi felé hajlok leginkább, de hogy az van, hogy amit a Szilárd mondott, azt szerintem tökre megáll, hogy erről talán beszéltük is korábban, hogy nem tudom, már összefolynak a fejembe, hogy mik voltak az ilyen előadások, adások alatt elmondott, vagy podcast alatt elmondott izéim, állításaim, de hogy nézzük meg, hogy hol vannak azok a kormányok, amik a Covidot és az inflációt hatalomban töltötték, nézzük meg, hogy hogy áll a francia, a német kormány, a kanadai kormánynak a népszerűsége, és akkor látni fogjuk azt, hogy nem, itt az van, hogy annak ellenére teljesít egyébként nagyjából egában a demokrata párt, hogy kormányon voltak ebben a rendkívül turbulens 4 éves időszakban. És itt, hogyha elmondhatok még gyorsan egy valamit, mert szerintem annak be kéne férni még a mai adásba, hogy a felméréseknek az esetleges ilyen... Tehát, hogy ugye az van, hogy az elmúlt 2 választáson, mert elnökválasztáson én nagyon félremértek mindent a felméréseket készítő közvéleménykutató cégek, és akkor én nem tudom, nagyon röviden felkészültem egyébként, hogy főleg azért is hasznos, mert a Nate Cohn, a New York Times-nak a fő elemzője pont ma írta egy hosszabb cikket erről, hogy így mik voltak azok az eltérések, amiket félremérhettek, és hogy milyen következményei vannak erre a mostani felmérésre. Most is félre fogják-e mérni, vagy alul fogják-e mérni Trumpot. A konklúzió az az, hogy lehet. hogy senki nem tudja valójában, nyilván ez utolsónak fog kiderülni. Az az alapállítás, hogy 2016-ban alapvetően azért mérték félre, vagy alul Trumpot, annak ellenére egyébként annyira nem mérték alul. Tehát, hogy a magasan jegyzett és jó minőségének tartott felmérések, azok nagyjából pontosabbak voltak Trumppal kapcsolatban, mint a többi felmérés. De annak azért mérték alul, mert volt egy ilyen eltolódás, ami korábban nem létezett, az, hogy nem kérdezték meg az egyetemi végzettséget a felmérésekben, és nem súlyoztak erre. Trump megjelenése előtt az egyetemi végzettség létének vagy nem létének semmilyen hatása nem volt arra, hogy valaki a republikánusokra vagy a demokratákra szavaz-e. Trumpnál volt először látható olyan trendvonal, ami szerint a diplomások nagyobb arányban szavaznak a demokratákra, mint Trumpra. És ezt nem súlyozták sehol, és önmagában ennek a súlyozása 4% pontos átlagot javított volna a Trump előzetes felmérésein. Na, és akkor ezt megpróbálták, volt erről egy ilyen tök nagy ilyen lélekkeresés, cipőnézegetés, hogy még több furcsa amerikai kifejezést fordítsak le egy az egyben magyarra. Köldöknézés, igen, hogyan lehet ezt kijavítani, és akkor rendben megbeszélték, hogy rendben súlyozni fogjuk, viszont a következő 2020-as elnökválasztáson még sokkal jobban félremérték, mint korábban, annak ellenére, hogy a legtöbb nagy közvéleménykutató megegyezett, hogy mik azok a módszerek, amikkel ezt el lehet kerülni. És akkor erre van egy csomó típusú elmélet, de nagyjából van ez a unified theory-nak, vagy egyesített elméletnek nevezett, ez ami arról szól, hogy egyszerűen nem tud elérni sehogy sem azokat az embereket, akiket nem érdekel a politika, nem fognak neked válaszolni soha, nem követnek semmit, és a félidei választásokon nem mennek el szavazni, ezért van az, hogy például a 22-es félidei választást tök jól eltalálták a felmérések, viszont az elnök választáson elmennek és leszavaznak Donald Trumpra. És hogy ez egy olyan előny, amit nem lehet megmérni, és most se lehet, tehát hiába próbálkoznak azzal, hogy ezt besúlyozzák valahogy, ezt nem fogják tudni megmérni soha. Úgyhogy ez nagyjából az, és 2022-ben meg még ott volt a Covid is, amivel kapcsolatban meg arányaiban sokkal többen válaszoltak a telefonos, meg egyéb személyesen nem, de hogy a telefonos felmérésekre, mint egyébként kellene, szóval, hogy ott is félrevitte jelentősen egyébként az amúgy lelkesen válaszolók arányának a növekedése, pedig akkor már súlyoztak egyébként oktatási végzés, tehát egy diplomásságra is, és hogy az egy ilyen freak választás volt, ahol a covidos környezet miatt nem lehetett ilyen igazán jól megmérni, és akkor simán lehet, hogy egyébként a mostani választási normális környezetben a 2016 után bevezetett új súlyozás sokkal pontosabb lesz, mint korábban volt, de azokat az embereket most se lehet mérni, akik eddig nem mondták meg, hogy elmennek-e szavazni. És akkor itt kb. Az az én konklúzióm erre, hogy itt ugye most már ilyen 2% pont környékén vezet csak Harris, hogy 2 dolog érdekes ebből az egészből, mint az aggregátoroknál. Az egyik az az, hogy létezik-e még a republikánusok elektori előnye, erről hosszan beszéltünk már, hogyha ez nem létezik, akkor simán lehet, hogy 2% ponttal is lehet nyerni, a másik pedig a részvétel. Hogyha a részvétel kiemelkedően magas lesz, és pont azért, amit a Szilárd is mondott, mert kb. Meg akarják büntetni ezeket az embereket, azért, mert egy ilyen időszakban voltak hatalmon, akkor az azt jelenti, hogy egy csomó olyan ember elment, akiket egyszerűen lehetetlen mérni, ami fölboríthatja ezeket a felméréseket. Hogyha nem lesz annyira kiemelkedő, mert egy csomó republikánus, aki egyébként amúgy republikánus lenne, de nem szavaz jó szívvel Trumpra, vagy a David Plouffe által incel hadseregeknek nevezett fiatal férfiak, akik jellemzően a Trumpra szavaznának, mégsem mennek el nagyon nagy számban, akkor pedig még igaz is lehet az, amit ezek a felmérések mondanak. Illetve, hogyha van valamilyen olyan sötét faktor, amit egyelőre nem látunk, és ami a demokraták felé tolná a számokat. Nem tudom, hogy ez koherens volt-e.
Ne, abszolút, sőt, annyi, csak egy apróság, hogy szerintem 22-ben is, tehát a 22-es félidősen se voltak annyira pontosak a felmérések, csak ott a demokraták kárára tévedtek, tehát amíg 16-ban ugye a Trumpot mérték alul, 20-ban is a Trumpot mérték alul, 22-ben még a demokratákat mérték alul, és itt jön be az, hogy igen, nyilván ezeket ilyen módszertani dolgokkal valamiket lehet csinálni, hogy kisúlyozott, hogy jobb, mik azok a csoportok, amiket alul mérsz, és akkor azokat egy picit átsúlyozod a végső számaidban, és feltételezed, hogy azokat az embereket egyébként milyen ügyek érdeklik, és akkor, szóval csak hogy itt van egy csomó feltételezés, ami nem veszi számba azt, hogy például 20-ról 22-re egyrészt a COVID kérdés, de az abortusz kérdés mennyire megváltoztatta azt, hogy az embereknek mi fontos, és hogy lehet, hogy felsúlyozol egy olyan csoportot, akiről azt gondolod, hogy alulmérted, egy alulmért trumpista csoportot, de lehet, hogy az már nem egy trumpista csoport, csak alulmért, de nem trumpista csoport, mert mondjuk például az abortusz miatt átállt a demokratákhoz. Ilyen értelemben az is egy kérdés, hogy az elmúlt két választás, 20-ben és 22-ben, az egyikben Trumpot mérték alul, a másikban a demokratákat. Vajon idén melyik lesz? Melyiket mérik alul?
Igen, igen, és ebben ugye azért benne van az is, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a szavazók ott kint a saját demokrata és republikánus identitásukkal érdekelnek, és ugye ez sem feltétlen igaz, tehát ebben is van egy volatilitás, ami az USA-ban a két pártrendszer miatt egy árnyalattal kevésbé jön le, Európában sokkal látványosabb a több pártrendszerű választásokon, és ebben benne van az is, hogy utolsó percekben döntenek. Ugye egyrészt pont itt az adás előtt néztük a New York Times ilyen a legutolsó felmérését, ahol az ütköző államokban elvileg már csak 3,7%-nyi olyan szavazó maradt, aki bizonytalannak tekinthető. Na most, hogy egyébként akár a biztos szavazókból is hányan vesznek részt, az viszont egyáltalán nem egy sziklaszilárd dolog, attól, hogy neki van politikai véleménye, nem biztos, hogy elmegy szavazni, és ebben megint csak a Pew Research-nek volt egy elég jó felmérése, ahol azért azt hozták ki, hogy nem konzisztensek az amerikai választók. Tehát, hogy különböző választásokon, ha el kellett mondja, hogy részt vette nem, egyrészt emlékszik rá, vagy sem, az egy jó kérdés. Másrészt, hogy azért az jön ki, hogy nem annyira konzisztensek, ugye messze a fehérek a legkonzisztensebbek, akik elmennek általában szavazni, de mondjuk érdekes módon tipikusan volt azért elég sok olyan hispán szavazó, akik nem szavaztak akár egymást követő 18-22-es különböző választásokban. Tehát vannak olyan akár etnikai csoportok, vagy hát tipikusan akár oktatás szintjén is meg lehet ezt nézni, hogy a kevésbé edukáltak vesznek kevésbé részt, tehát itt ugye Zsoltnak a teóriája jön vissza, amire a Trumpék is gyúrnak, hogy őket elvigyék valahogy szavazni. És ezt megtippelni, hogy ez mennyire lesz sikeres vagy nem, ez a dupla vagy semmi játéka a Trump kampánynak, hogy erre a körre lőnek, míg a demokraták meg a saját demokratáikat igyekeznek majd elvinni, ami ugyanolyan nehéz kísérlet, és ki tudja, hogy fog ez sikerülni. No, szerintem ezzel zárjuk le az adásnak azt a részét, amikor belepislantottunk abba, hogy ki hogy áll, és milyen trendek vannak, ha csak valakivel nem szorult egy olyan megjegyzés még egy mondatban. Menjünk tovább a feltörekvő politikus rovatunkkal, ahol John Fetterman, amerikai szenátor rövid portréját meghallgatjuk Zsoltól, és utána ennek kapcsán alig, hanem Szilárdnak is, nekem is van pár gondolatom még, alapvetően a szenátusi csatákról is a mostani amerikai választási térképen.
Na, Szóval szerintem a Fetterman az egyik legérdekesebb amerikai politikus mostanában, és a végén ki fog térni arra, hogy miért annyira érdekes számomra az ő politikai működése. Most nézegettem pont a térképen, így rákeresgéltem a helyekre, ahol ő született, meg ahol most lakik. Reading egyik külvárosában született, vagy hát nem külváros, mert hogy az amerikai struktúrában vannak ezek a furcsa városokon belüli városok, hogy amikor ezek a 20. század elején nagy része ezeknek a városoknak megalakult, akkor így voltak olyan közösségek, amelyek külön városként jegyeződtek be, és akkor így nem adott valójában nem Readingnek fizet, hanem West Reading. Benne van, és akkor emiatt én voltam most a pont tavaly évvégén voltunk a ilyen rokonlátogatáson a houstoni Bel Air nevű kisvárosban, ami a 6 milliós Houstonon belül van, és nyilván egy ilyen sokkal affluensebb ilyen kisváros, mert hogy nem, tehát itt külön fizetsz a városnak, és jellemzően ugye eleve jobban kereső emberek költöznek ide, ők magasabb adót fizetnek, abból a magasabb adóból nem a nagyvárosnak a többi részére megy el a pénz, hanem konkrétan a saját környezetük, mindegy, most kicsit félrevittem. Ez egyébként Pennsylvaniában van, ahol szenátor is, és az érdekes, hogy ő hasonlóan a korábban már megénekelt Pete Buttigieghez szintén polgármesterként kezdte el a lényegi karrierjét. Volt előtte biztosítási ügynök, de ezt valójában senkit nem érdekel. Egy Braddock nevű kisváros, hát az viszont már Pittsburghnek a külvárosa hasonló módon. Nagyon érdekes, hogy nincs messze a Butlertől, ahol ugye megpróbálták meg lelőni Donald Trumpot. De ez nagyjából egy ilyen egy órán belüli út egyébként Braddock és Butler között. És ez a Braddock, ez egy eléggé lerúgott volt iparkőváros, kifejezetten rossz gazdasági mutatókkal, nagyon durva fentanil függőséggel, és amikor itt a... Volt mindig a Fettermannek, aki egyébként egy 2 méteres, 150 kilós kopasz ember, volt egy ilyen furcsa szociális érzékenysége. Ez gyakorlatilag a politikai karrierét azt így néhány ilyen kampányszlogenben össze lehet foglalni. Az egyik az az igazságügyi reform, tehát a börtönben lévőknek a visszaintegrálása a társadalomba, a másik az a fű legalizációja, a harmadik pedig a külpolitikai kérdésekben viszonylag egyértelműen megválasztott oldalak, tehát Ukrajna és Izrael támogatása. Ez szerintem a három legfontosabb tudnivaló arról, hogy ő mit képvisel egyébként. És ezzel kapcsolatban ez már kijött, amikor Braddockban volt polgármester akkor is, mert ugye ez alatt egy pár évig volt csak polgármester, de hogy minden egyes fenntartó halál esetnek az időpontját rátetováltatta az alkarjára, ami az ő polgármestersége alatt történt. Tehát van egy ilyen nagyon mély elkötelezettség benne azért, hogy ezeknek a településeknek a helyzetén változtasson. És egyébként valamennyire sikerült is, mert hogy a Braddock az egy ilyen félig meddig sikertörténet, és máig ott lakik egyébként, érdemes rákeresni, egy régi malomépületet vettek meg a brazil feleségével, és tök szépen felújították. Ez azért is érdekes, mert miután ő határozottan kiállt Izrael mellett, és majdnem a fél szenátusi stábja felmondott, egy tüntetést szerveztek a Braddocki háza elé, amire a Fetterman úgy reagált, nyilván felháborodva, hogy miért kell ebbe a házát meg a magánéletét belekeverni, hogy fogta magát és felsétált a ház tetejére, majd az ott tüntető tömeg orra előtt kitűzte az izraeli zászlót a háza tetejére és visszasétált. Szóval van egy ilyen elég karakán ilyen szinte meggyőzhetetlenség abban, ahogy ő a politikáját képviseli. Van egy nagyon érdekes cikk, azt mondom, New Yorkerben volt arról, hogy mi volt, hogy ő miért támogatja ennyire Izraelt, és ott is arra hivatkoznak, hogy őt az október 7-i események azok, hogy annyira mélyen megrázták, és annyira ilyen aktiválták ezt az ilyen furcsa, empatikus politikai gondolkodását, hogy azóta nem tudta ezt semmi más felülírni. Tehát, hogy ő olyan ilyen ally lett az izraeli politikának, amit azóta nem tud semmilyen tény vagy vélemény megváltoztatni azzal kapcsolatban, hogy egyébként a másik oldal mit él át Gázában. És hogy ezzel nem is feltétlenül tudtak mit kezdeni a körülötte dolgozó emberek. Szóval ez egy ilyen furcsa, az ő szenátusi, tehát hogy egy kicsit egyébként ezt a konfliktust élezi is, hogy én életemben egyszer láttam olyat, hogy valakinek a konkrétan névvel nyilatkozott a sajtósa, hogy elmondta, hogy mi a sajtós üzenete Fettermantől, majd közölte az újságíróval, hogy ő ezzel egyébként sajtósként, magánemberként nem ért egyet. És ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa reakció volt. És itt a Shapiroval kapcsolatos hozzáállása érdekes még. Én azt nem mondtam, hogy a Buttigieghez hasonlóan amúgy ő is a Harvardon végzett, amit egy ilyen Braddock-i történet, meg ahogy Fetterman kinéz, az alapján nem néznéd ki belőle, egyértelműen. Majd a végén azzal zárom le, hogy miért nem néznéd ki belőle. A Shapiroval ő úgy veszett össze, hogy a szenátorkodás előtt ő Pennsylvania-nak a kormányzó helyettese volt, és a kormányzó helyettesek a kegyelmi bizottságban is bent ülnek. És a Fettermannek az egyik törekvés az az volt, hogy minél több kegyelmet tudjanak kiosztani, minél rövidebb idő alatt, mert az az elmélete, hogy egyébként hogy a leghasznosabb dolog, amit csinálsz, ez kb. Az elítélteknek visszaintegrálás a társadalomban, és a kiemelkedő magaviseletű elítélteket akarta minél hamarabb szabadon bocsátani. És itt ütközött a Shapiroval, aki ezt meg nem akarta megtenni, és a Fetterman még azért is lobbizott a Harrisnél, hogy ne a Shapirot válasszák a elnökjelöltnek, és előre figyelmeztető üzeneteket küldött róluk, hogy a Shapironak a politikai ambíciói azok olyanok, hogy el fogja árulni a Harrist. Szerinte. Tehát így fölnyomta gyakorlatilag a Shapirot Pennsylvaniából. Köztük eleve van egy ilyen vetélkedés, és azóta is egyébként a Tim Walz-nak egy ilyen nagyon lelkes támogatója, meg a Harrisnek is. És ő volt az egyik olyan ember, aki Bidennek egészen a lemondásáig, tehát ez a lojalitás, ami korábban mondjuk Izraellel kapcsolatban is előjött, hogy ott nehezen tud meggyőzni arról, hogy ne támogasson valakit, még Biden az utolsó pillanatig kitartott mellette, és az volt a tanácsa mindenkinek, aki Biden kora miatt panaszkodott, hogy növesszetek magatoknak heréket. És talán még azt ki is hagytam egyébként, hogy a Mehmet Oz-zal szemben nyerte meg a szenátor választást 2022-ben. Szóval ugye a Mehmet Oz-zal, aki egy ilyen nagyon ismert TV-doktor, szemben nyerte meg a szenátor választást 2022-ben, úgy, hogy közvetlenül a választás előtt kapott egy sztrókot. És a kórházi ágyából csinálta végig a kampány második részét, és máig nem igazán, tehát nem épült teljesen vissza az agya, nagyon nehezen beszélt az elején, utána megtanult újra beszélni, viszont a hangoknak tehát az információk hangok általi bevitel a fejébe, az nagyon nehezen megy. És ezért egy csomó idegi azt csinálta, hogy a telefonján van egy feliratozó szoftver, amit a telefon mikrofonja hall, azt leírja neki, mert hogy olvasva sokkal könnyebben tud megérteni a stroke után információkat, és ez máig működik, egy borzasztóan furcsán működő ember amúgy. Most volt megint egy autóbalesete, mert ugye a telefonját nyomkodta, miközben 200-zal vezetett az autópályán, és neki ütközött valaminek. Mindenki panaszkodik rá a stábjából, hogy nem hajlandók mellette ülni, amikor vezet, és nem is szabadna neki. De hogy amiért ezt az egészet elmondtam, van ez a kifejezés, ami a virtue signaling, hogy ez a...
Erény fitoktatás,
igen, tökéletes, köszönöm. Én nagyon-nagyon ezen találtam meg erre a magyar kifejezést. És az, amikor így kiemeled valamilyen politikai erényedet, hogy te valamiben jó vagy, és azt jelzed másoknak, hogy csatlakozzanak hozzád ebben, és amit a Fetterman csinál szerintem, az ennek az ellentéte. Tehát ez a vice signaling nevű, talán ilyen bűnfitoktatás nevű dolog, hogy kicsit ugyanarra a közösségre épít, mint amire Donald Trump, csak teljesen máshogy. Ugye az elején ő progresszívnek mondta magát, és ahogy látszott a Vogue-nak az egyre durvább ilyen, nem tudom, elkapatása, ő egyre inkább érezte, hogy azok, akiket ő meg akar szólítani, azoknak ez nem működik, és egyre kevésbé mondja magát progresszívnek, csak liberálisnak, és az összes ilyen, hogy például nem hajlandó öltönyt húzni. Konkrétan hoztak egy törvényt a szenátusban, a Suits Act-et, ami kimondja, hogy csak öltönyben léphetsz be a szenátusnak a termébe, és ezért a Fetterman nem tud bemenni a szenátusba szavazni, úgy tud szavazni, hogy beáll az ajtóba, mert hogy ő mindig egy kapucnis pulcsiban és egy kosaras rövidnadrágban van, és úgy tud szavazni, hogy beáll az ajtóba, és a keze le vagy fölfordításával jelzi a titkárnak, hogy hogyan szavaz az aktuális izéknél, az ajtóból bemutatva, de nem léphet be a terembe, mert nem engedhetik be a teremszolgák a törvény szerint. Szóval és ezzel is így fitoktatja azt, hogy ő nem áll be ezekbe a dolgokba, az izraeli lojalitásával is, az elítélt bűnözőkkel kapcsolatos lojalitásával és a marihuána legalizálásával kapcsolatban, ezek mind ilyen bűnfitoktatások, amik szimpatikusabbá teszik azoknak az embereknek, akik egyébként az erényfitoktató politikai elitből teljesen kiábrándultak. És szerintem ebből a szempontból ő egy tök érdekes és ilyen sikeres feltörekvő politikus.
Húha, hát ez eléggé kimerítő volt, Zsolt, köszi szépen a rövid bemutatás.
Bocs, engem nagyon érdekel John Fetter.
Ezt éreztük. A hallgatóknak mindenképp javaslom, hogy egy Google Image Search-el azért még kínálják meg magukat ezután, tehát még szerintem, hogyha ezután ránéznek a Fetterman portréra, akkor is meg fognak tudni lepődni. Rengeteg jó kis sapkás képe is van, tehát nem is csak a kapucnis pulcs is. Szóval, hogy...
Egy kicsit ilyen, tudom, hogy ez ilyen régi, nagyon nem hip és fiatalos metafora, vagy hasonlat lesz, de kicsit, mikor először találkoztam a karakterével, akkor ilyen Star Trekből egy ilyen Klingon harcosra emlékeztet. Bocsánat.
Egyébként tényleg az...
Na igen, és talán az egész amerikai politika szebbik oldalát mutatja, hogy ilyen típusú emberek is be tudnak kerülni, bent tudnak maradni, és hogy ez a szövetségi rendszer, a kétszintű politizálás, az sikeresen termel ki, mondjuk úgy, hogy a provinciákból, tehát az állami szintű politikából szövetségi szintű politikusokat. Ugye mondhatnánk azt, hogy a várispánokat kitermeli Magyarországon a megye, és aztán a legsikeresebb várispánokból lesznek parlamenti képviselők, de ugye ez nem így néz ki jelenleg ma Magyarországon. Igen. De egyébként ez egy kívánatos folyamat lenne. Tehát, hogy valahol ez az alulról fölfelé történő politikai áramoltatás, rekrutáció, kiválasztás, akárhogy nézzük, és akárhány egyébként ilyen Ivy League-es fiatal demokratát láttunk ebben a rovatban már, azért még főleg a választott pozícióknál lesz szépen működik. A másik oldalra viszont pakolnék gyorsan egy icipicit, ugye azért volt izgalmas róla beszélni, mert a szenátusi választás a másik óriási tétje a mostani november 5-i éjszakánknak. És ebben az látszik, hogy ugye néhány helyért megy úgy a csata, 34 nyitott szék van, ebben ugye 23-ban demokrata szenátor védekezik, 11-ben republikánus, ugye itt a rotációban választják újra a szenátust. Tehát ez azért gyakorlatilag azt jelenti, hogy attól függően, hogy Trump vagy Harris nyer, kell egy vagy két széket szerezni a republikánusoknak, hogy a szenátust átvegyék a demokratáktól, ami azért elég kardinális volt most a Biden elnökség alatt, hogy ez megvolt a demokratáknak. Emiatt viszont szépen mindenki teszi a pénzét bele, tehát meglepően nagy összegek mennek a szenátus választásba. Azon túl, hogy jó néhány amerikai republikánus szenátorjelölt azzal tisztában volt, hogy maga a párt majd Trumpba fogja ölni a pénzét. És ezért most meglepően sok elképesztően gazdag szenátorjelölt került a republikánus oldalra. Többek között még a hintaállamokban is ezt látjuk, hogy ilyen több százmillió dolláros vagyonokkal rendelkező jelöltek kerültek elő Montanába, Ohio-ba, Pennsylvania-ba, Wisconsinban, ahol hát részben saját maguknak kell külkeményen fizetni a kampányt. Tehát szinte az a modell, amikor bevásárolják magukat, vagy próbálják. Aztán, hogy mennyire sikeres ez, az azért hagy kívánni valót maga után. A kedvenc epizódom az volt, amikor a wisconsini vitában a fiatal jelölt az republikánus oldalon próbálja védekezni, megvédeni magát abban, hogy az új farm törvény kapcsán mit gondol. Ugye az államnak nem kis része az ebben dolgozik, komoly bevétele van. A demokrata szenátor ebben nagyon profi volt, és akkor ő mondja, hogy hát ő még nem szenátor, úgyhogy nem tudja. Tehát, hogy azért, amikor egy ilyen komoly vitában ez el tud hangozni, hogy hát te még nem értél rá ezzel foglalkozni, ami egyébként hát a választói jelentős részét foglalkoztatja, ez mutatja, hogy ennek a respektje is egy picit erodálódik, és valóban az identitás kérdések kerülnek előre. Szilárd, egy komment?
Van, több is, próbálok nagyon-nagyon gyors lenni, mert nagyon futunk ki az időt, de az egyik az, ami csak a Fettermanhez visszakapcsolva, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy ugye 4 évvel mennyit fordult a politikai helyzet, 4 éve, 2020-ban sokkal inkább balra volt a demokrata párt, vagy nem tudom, most ez bal-e a jobb kifejezés, de mindegy, maradjunk egyibe, tehát hogy ebbe az ilyen progresszívnak nevezett irányba volt, és hogy ez nyilván... mivel a politikusok nagy része az nem egy ilyen hard, vagy ilyen diehard ideológikus, hanem valójában arra megy, ahol az energiát érzi, ahol a kisebb ellenállást érzi, és így tovább. És ez, hogy 20-ban a demokratákon belüli, nem tudom, ilyen előválasztások, meg úgy általában a harc, az sokkal inkább balrább volt, mint most, és hogy az, hogy milyen stratégiával próbálnak most a különböző politikusok, akik akkor balra vagy balrább helyezkedtek, most vissza evickélni egy másik oldalra, és ebben a Fettermannek szerintem egy kifejezetten működőképesebb stratégiája van abban a szempontból, hogy igen, ő van a fejében egy ilyen célközönség, ez a pennsylvániai munkásosztály, mondjuk így, és hogy valahogy velük, vagy rájuk hivatkozva, vagy az ő ízlésükre és politikai preferenciáikra hivatkozva mozdul, de hogy látjuk, hogy ez nem mindenhol sikerül, és ugye a kampányban Kamala Harrisnek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy 2019-ben és 20-ban még olyan dolgokat mondott a, nem tudom én, a migráció kérdésében, egy csomó más kérdésében, ez az egész ilyen defund the police, tehát vegyük el a rendőrség költségvetésébe, meg szóval egy csomó ilyen ügyben, annyira még akár Bernie Sanders-éket is megpróbálta balról előzni, típusú ilyen teljes izében nyomult, és most emiatt magyarázkodnia kell, és hát nem is, szóval, hogy az, amikor radikális marxistának próbálják beállítani a Trumpék, akkor az nyilván egy nevetséges dolog, de hogy közben van valami egy ilyen, hogy nem feltétlenül számol el ezzel a váltással. Ez az egyik dolog. A másik dolog szenátus kapcsán, ami eszembe jutott, vagy szóval vannak érdekességek, amiket én figyelek. Az egyik ilyen az Nebraska állam, ahol most kivételesen mind a két szenátusi helyet megválasztják, mert az egyiknek most jár le rendesen a mandátum, a másiknál pedig előrehozott választást kell tartani. Na de mindegy, de az, ahol lejárt a rendes ciklus, az a szenátusi hely, ott nem indul demokrata, hanem van a republikánus, a Deb Fischer, a szenátorasszony, aki már 12 éve van, tehát második ciklusát fejezi most be a szenátusba, és vele szemben viszont egy Dan Osborne nevű szakszervezet is csávó indul függetlenként, egy olyan középnyugati michigani eredetű, ez a cornflakes gyár, meg ilyen kaja ipari cégnél, a Kellogg's-nál volt gépész gyakorlatilag. Aztán pedig ilyen szakszervezet is lett, szakszervezeti vezető, na és Nebraska, mint egyébként alapvetően republikánus állam, és ebbe az államba próbál meg egy ilyen jelölt, és az utóbbi felmérések szerint valamennyi esélye van, tehát azért elég sok olyan felmérés is kijött, ahol nagyon szűken, de vezet a Deb Fischerrel szemben, és hogy ez egy érdekes stratégia, ezt időről időre kipróbálják emberek, hogy nem demokrata, hanem független, ilyen munkásosztálybeli emberek, ezekben az alapvetően republikánus, de mégis ilyen munkásabb, szegényebb államokban próbálnak meg így kitúrni a republikánusokat, és ez azért érdekes, ezt megpróbálták egy pár éve Nyugat-Virginiába, tehát West Virginiába is, ott full nem sikerült aztán, és összeomlott annak a csávónak, akinek most, bocsánat, de nem emlékszem a nevére, a kampánya, de hogy most érdekes lesz figyelni ezt a nebraskai cuccot, hogy Dan Osborne hogyan teljesít. Ez az egyik dolog. A másik meg csak egy ilyen lezárásképp, egy ilyen kis vicces, hogy Kaliforniában meg ugyanarra a két emberre kétszer szavazhatnak az emberek, mert ugye szenátusi választás van. A Dianne Feinstein, aki tavaly év végén halt meg, az ő mandátumára van egyrészt egy előrehozott választás, ahol indul az Adam Schiff és egy republikánus jelölt. Ők, akit ott nyer, az viszont csak januárig tölti ki a ciklusát, de már megválasztják ugyanazt a két ember közül egyiket arra is, hogy januártól kitölti ki a 6 éves ciklust, tehát hogy ugyanaz a két jelölt, ugyanarra a szenátusi mandátumra kétszer szerepel a szavazólapon, és hát nagyon nem hiszem, hogy az a helyzet előállna, hogy az egyik megnyeri a maradék 3 hónapra, a másik meg az utána következő 6 évre, szóval hogy nem hiszem, mert Kalifornia, tehát biztos, hogy a demokraták fognak nyerni, de amúgy vicces lenne.
No, hát akkor a hallgatóink most nem csak az elnök választásból, hanem egy pillanatra a szenátusi választásból is kaptak betekintést, vagy behallgatást. És ugye ugyanez a képviselőházról is igaz, az egy még dinamikusabb intézmény, hiszen gyakorlatilag két évente meg kell erősíteni a mandátumokat, úgyhogy az Egyesült Államok szavazói azért gyakran járulhatnak urnához, és akkor még nem is beszélgettünk arról, hogy kormányzókat választanak a saját állami, tehát a lokális kongresszusukat is megválasztják, az is tipikusan kétkamarás, illetve számos olyan választott tisztség van, mint amit Kamala Harris viselt korábban, amikor a legfőbb ügyészt vagy más a rendfenntartáshoz tartozó posztokat is választanak. Úgyhogy választani bőven lehet, milyen szerencse, hogy az amerikánok ki tudja majd melyik választásokon él tovább, hogyha november 5-öt mindannyian túléltük. A mai adásban ennyi fért bele, úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra ránk csavartatok, ide tekertetek, megtaláltatok minket a Partizán Podcast, illetve a Partizán különböző csatornáin. Köszönjük a figyelmetek, visszajelzéseitek, és jövő csütörtök reggel újból érkezünk. Ha tetszett az adás, akkor légy szíves, vigyétek hírét az ismerőseitek körébe is, és kövessétek be a Partizán Podcast csatornákat, a Partizán social médiás felületeit, és igyekszünk mindig megosztani a legfrissebb adás linkjét, de megtaláljátok a régebbi adásokat ugyanúgy ezeken a felületeken is. Ha szívesen látnátok még több hasonló adást, akkor mindenképpen támogassátok a Partizán munkáját. Ami pedig a tartalmakat illeti, ha szeretnétek hétről hétre értesülni a világpolitika legfontosabb eseményeiről, akkor iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre nálunk a Partizánnál, illetve fizessetek elő a 24.hu extra tartalmaira, hogy ne maradjatok le Kernel Zsolt és kiváló kollégáinak elemzéseiről, interjúiról és riportjairól. Szerdánként egy-egy amerikános extra cikkel mi is jelentkezünk a portálon, amivel néhány olyan gondolatot osztunk meg hétről hétre, amely kimaradt a podcastból. Köszönjük szépen a figyelmetek, jövő héten újra találkozunk.